Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna. 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésének napja 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe hazánkban. Ehhez kapcsolódva idén első alkalommal szervezett konferenciát Hivatás és hitvallás, hálaadás az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretett Szolgálat kórház lelkészi szolgálata Debrecenben. A Református Egyetemi Templomban tartott fórumra a Debreceni Egyetem klinikai központjához tartozó kórházak munkatársait hívták meg. A klinikákról, a Nagyerdei kampuszról, a Kenézi kampuszról és a Berettyó újfalui Gróf Tisza István kampuszról. A konferencia egyik szervezője Gál Judit kórház lelkész volt, akinek a szerkesztésében most jelent meg egy kis kötet Fellélegzés címmel, amiben a betegágyak mellett dolgozók imáit gyűjtötték egybe. A Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány kórházlelkészi szolgálatának kiadványáról beszélt rádiónknak Gál Judit.
2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy fellélegzés, amire szükség van naponta, szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett. Tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, még az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is. Egyébként ez egy országos kiadvány. 46 kórház lelkész van jelenleg a Református Egyházon belül. Fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórházlelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is. Hála Istennek nemrég volt egy rendezvényünk Budapesten, ahol sok kórházlelkész ott volt, tehát ők már vitték is a sajátot, tehát kint van már a kórházakban, és a kórházlelkészek fogják szétosztani a saját munkatársaiknak. Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
A kánikula próbára teszi a mezőgazdasági növényeinket, a zöldség-gyümölcs kultúrákban végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Az öntözött gyökérzöldségek, hagymafélék túlélik a jelenlegi időjárási anomáliát. A cseresznyetermés jobb, mint a tavalyi, elkezdődött a kajszi és őszi barack szezon, akár 60-70%-os termés is lehet a becslések alapján. A megy szezon közepén már lát cikk, hogy rendkívül kevés mennyiségre számíthatnak. A szilvatermés harmada lesz az ilyenkor szokásosnak. A körtetermés elenyésző, az almatermés pedig még a tavalyit is alul múlhatja az áprilisi fagyok miatt. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
A zöld borsó betakarítása másfél héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás. Ellenben ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. A csemege kukoricánál az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra az intenzív zöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék és a többi 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt. De amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el. A cseresznye szezonnak másfél héten belül vége. Bőfél termést tapasztaltunk, ami jobb, mint a tavaly javában zajlik, a kajszibarack és az őszibarack szezonja. Bőfél termést látunk, sőt lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is. A megy szezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban. Harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget.
A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek. A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nézegetem, amit írtál nekem, magammal vajon ezt miért teszem, úgy fáj. Nem biztos ez már. A sorok között a hajfonatod, emlékszem mikor, hogy forgatod, nem már. Milyen ez már? Beszeg régen, mikor kértem, nem játszottál velem. Igen, régen, történt régen, ne sírjál szüntelen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Annyira már nem kereslek, annyira már. csak ne nyomjanak el a gondolatok, nem már, nem kell ez már. Ülhetünk együtt a szőnyegemen, amit te vettél, na ez is milyen, nem száll, ez kimarad szál. Besszeg régen, mikor kérted, nem játszottam veled. Igen, régen, történt régen, nem sírok már szüntelen. Mert annyira már nem keres,
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Július 2-a csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-edeák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name.
You came to save us.
You came from heaven to earth to
Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 124 és 125. részéből olvasom válogatott verseket. A 124 és 125. Zsoltár válogatott versei így szólnak. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Isten parancsa szerint Izrael népének évente háromszor kellett felmennie a jeruzsálemi templomba. Ezeket a zsoltárokat is énekelték a zarándokok a különböző állomáshelyeken, lépcsőkön, pihenőkön. Amikor meglátták Jeruzsálemet, boldogok voltak, hogy karnyújtásnyira van a cél. Az élőisten temploma a jeruzsálemi templom. Az ország különböző részéről érkezett a zarándok nép. Fáradtságos utat tettek meg sok vesződtségen át. Sivár utakat, hegyi szakadékokat, veszélyes helyeket hagytak maguk mögött. Az életbeli tapasztalataink az egyik legjobb tanítónk. A 124. Zsoltárban leírt kemény helyzetben tanulta meg Dávid király és mi magunk is, hogy milyen nagy áldás az Isten szabadítása. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, bizony átélhetjük életünk különböző szakaszain, hogy az emberek rossz indulata elevenen akar bennünket elnyelni. Talán átéltünk már hátba támadásokat, amikor megdöbbentünk, hogy semmi rosszat nem akartunk, még eszünkbe sem jutott semmi rossz, de rólunk alaptalan gonosz dolgokat feltételeznek és megrágalmaznak. Ha nem lett volna velünk az Úr, az emberek brutális támadása, mint a vízáradat, elsodort volna bennünket. Második vers. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Át kellett menni Dávidnak az üldözéseken. Nekünk is át kell jutni próbákon. A hitet nem arra kapjuk, hogy szekrénybe zárjuk, hanem arra, hogy az élet küzdelmei között megtartson. Nagy hitet az élet olvasztó kohójában lehet szerezni, nem a kényelmes fotelokban. Megtapasztaljuk, hogy az Úr segítségünkre jön. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. 7. vers. Ahogy a Jób 11.16-ban olvashatjuk, elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Mert a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Köszönettel és hálával kell tekintenünk Istenre, amiért biztonságban tart és vigaszt nyújt. Ha már van egy kis otthonunk, egy meleg tűzhely köré ülhetünk, élelmünk és ruházatunk van, akkor elmondhatjuk: Uram, te nekünk hajlékunk voltál minden időben. Isten nem csak Izrael népének Istene, noha Izrael kiválasztott nép, hiszen ők kapták meg a törvényeket. Szólták a próféták Isten üzenetét, és a zsidó nép köréből született meg Jézus, a világ megváltója. De Isten teremtett minden népet. Jézus Krisztus egyaránt meghalt, a zsidókért és a pogányokért. Jézus minden embert szeret. Életét adta értünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Hálás szívvel magasztaljuk Istent, hogy életre hívott és szereti nemzetünket, a magyar népet, hogy adott nekünk egy különleges, szép magyar nyelvet, hazát. Istennek tetszett, hogy pünkösd napján a pártusok is képviseljék magukat és részesüljenek a Szentlélek kitöltetésének ünnepében, és hallják Péter apostol prédikációját. Egy kutatási elmélet szerint a pártusok, az avarok, a hunok, az onogurok, tehát a mi népünk, elődeink, származásunk szerint szkíta törzsektől eredünk. Egy hagyomány arról beszél, hogy András apostol, Jézus egyik tanítványa, a szkíták apostola volt, sőt, maga Pál apostol Kis-Ázsia északi részén is hirdette az igét, amely akkor a szkíták lakóhelye volt. A kutatási elméleten és a hagyományon túl viszont tény, hogy Pál apostol a harmadik missziói útján eljutott Illíriáig. Miért olyan figyelemre méltó a számunkra Illíria? Azért, mert Illíria Pannónia déli részén feküdt. A szájhagyomány szerint a mai Horvátországban, Szlavónia Szent László faluban, a Vuka folyó partján is hirdette az igét a Nagy Magyarországban. Mit mond Pál apostol a Róma 15:19-ben? Ezt olvassuk: jelek és csodák erejével, a lélek erejével, így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve minden felé egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát. Bejárta annak vidékeit, számos beszédben bátorította őket, Cselekedetek 22. A történelem tanúsága szerint Pannóniában a harmadik század végétől kezdve terjedt el a kereszténység. Régészeti leletek tanúskodnak erről. A pécsi keresztény altemplom is. Árpád fejedelem is találkozott bizánci hittérítőkkel, Cirillel és Metóddal, akiket kedvesen fogadott. Ők eredményesen hirdették a kereszténységet a Kárpát-medencében. A pogányságból a Krisztus hitbe való valódi átmenet csak világos megtérés által mehet végbe. Az első századokban a pogány világból a kereszténységbe áttérők imádságban szakadtak el korábbi vallásuk démoniájától. István királyunk hivatalosan felvette a keresztény vallást, ezzel jelentős politikai és vallási döntést hozott. Isten hívta szent hívással a népünket. A kereszténység kezdete óta és bizonyára sokan hittek is Jézusban. Isten szívén vagyunk. A népek tengerében hozzánk, magyarokhoz is eljutott Isten szava kezdetektől fogva. És milyen kedves nekünk, hogy 1590-ben Károli Gáspár református lelkész magyar nyelvre fordította a Bibliát. Ez volt az első teljes, eredeti nyelvekről, héberről és görögről anyanyelvünkre fordított szentírás. Nem mondhatja ezt el mindenki magáról. Még ma is vannak olyan népek, törzsek, nyelvek, akiknek nyelvére még nem fordították le a szentírást, és vannak olyanok is, akik még ma sem hallottak Krisztusról. Mennyei jó atyánk, népek teremtője, szívünk teljességével fohászkodunk minden emberért, akik még nem ismernek téged, hogy megismerjenek. Kérünk megváltó Jézusunk, hogy mi magunk, családunk, gyülekezetünk, nemzetünk, és a népek, nyelvek, törzsek, mindenki, hadd ismerjen meg téged, hogy megtapasztalhassák a Zsoltár íróval együtt, ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcs terhelés meghaladta a télen mért maximumot. 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A testület az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete, amely azt értékeli, megfelel-e a jogszabály a jogállamiság és a demokratikus normák elvárásainak, de döntései nem kötelező érvényűek. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tegnap mi kisgyermek voltam, felnőttek gondok velem, nem tudom, mit hoz a holnap, de nem érdekel, mert itt van nekem.
Tegnap mi gyermekek voltunk, ma valóság lett az álmokból, most újra élhetjük még egyszer, és nem csak nézzük a távolból.
Tudom, nincs régóta szó,
de most boldognak látni jó. A felőkben járok, és végre elhiszem.
Meg tudod, én ott leszek végig, ha feladnál.
Most a miért minden, nincs határ.
Beszorul a levegő, de tisztul a kép.
Dobog még a szívem, amíg van remény. Ott leszek végig, tisztul a kép. Nézd csak, mivé lettünk.
Nézd csak, mivé váltunk.
A szívünk volt és semmi másunk. A portból építettünk várat.
Te meg én, pont úgy, mint az elején.
A múltban ragad minden rossz
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-e Deák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frunius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpel Frunius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.
Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz. Nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van benne. Alapvetően.
Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az új szegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy újfajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a Szedeák, ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam, az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk, ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételek, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt, szerintem ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát, amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, hogy milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képesség.
Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az előnléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az előnléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is. Nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sok rosokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benne, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami így tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körben, most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsra vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban is került bebiztosítani a bennmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus. kurzus kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulik kicsit elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk, Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhárped az ellenléti edzőt, keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komandics is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni, tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választott, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Hiszem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a szedelek kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
Ahova a kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nálad így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázásra is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréje, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között, így mennyire volt nagy a kontraszt?
Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Az azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak, sport van, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogy van. Úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
Mindenképpen szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, ezt szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
Mi mindent szeretnél visszaadni?
Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
Hősies küzdelemmel kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-edeák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frunius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. Kerpel Frunius Balázzsal Molnár Benedek beszélgetett.
Ahogy az apám, úgy majd én is, vetítek majd, amíg lehet. Sértettség szívemben a fét is,
építek rá játszóteret. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. De legalább ez egybe tart, a megbántott jobb hiány szilaj. A szivacsos 40 erre tart, sugdossa sokas, hogy fiaj. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. Hazudok majd, ahogy ő, Isten háta mögötti kóta. Ház ez kocsi és szerető, vedelek és csak szól a nóta. Elérhetetlen és savanyú a teremtés álmatlan napjai. Végtére oka van, marabú, ki tudná-e még váltani? Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. Lassan értem a végességet, de úgy várom a jutalmat érte, mintha az egy mindenséget magam haraptam volna félbe. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam. Kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam a szívem, kitakarítottam.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Dokumentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.